Istennek szent igéje által szól, és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a Lukács evangélium a második részének 49. versében. Miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Szeretett testvéreim, már az elmúlt vasárnap is ebből az alapigéből szólt hozzánk Isten igéje. A gyermek Jézus önkijelentéséről hallottunk. Úgy jelentette ki magát, mint akinek közöttünk lévő földi léte templom lét. Azt mondta, hogy nekem az én atyám házában kell lennem. Ez a ház nem a jeruzsálemi kőből készült templom volt. Ne tévesszen meg ez bennünket. Hanem az ő testi, fizikai léte, izraelita kultúráját, hagyományait, sőt a helén civilizáció rá gyakorolt hatásaival együtt. Ezt a gondolatot Pál apostol önti egy kicsit érthető formába számunkra, megfoghatóbb alakba. Amikor arról tanít, hogy Jézus Krisztus a második Ádám, aki a mennyből való, prototípusnak nevezi őt. Amolyan öntő formának, tudjuk, hogy milyen az öntő forma, van egy alakja, és az anyag, amit beleöntünk, felveszi ennek az öntő formának az alakját, és sokszorozni lehet. Hasonló az Úr Jézus Krisztus is, mondja Pál az ő tanításában. Minden ember, aki őrá tekint, az ő hasonlatosságára alakul át, formálódik át, és lesz hozzá hasonlóvá. Így teremtetünk mindnyájan újjá a második Ádámban, vagy ő általa. Arról is hallottunk a múlt héten, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Ezért semmi nem közömbös a számunkra, hogy ebben a testben miképpen élünk. Az élő Isten lakóhelye vagyunk. Hasonlóan ahhoz, ahogy a názáreti Jézus is a mennyei atya temploma volt, amíg e földön közöttünk élt. Ezért mondta az őt gyűlölőinek, hogy roncsátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. És tudjuk, hogy nem a 46 éven keresztül épülő hatalmas és dicső jeruzsálemi templomról beszélt, amikor ezt mondta, hanem az ő testének templomáról. Mert az ő köztünk való léte, ahogy említettem már, templom lét. Az Úr helyettes életének a te saját életedben meg kell ismétlődnie, sőt, folytatódnia kell. Ahogyan itt a földön az emberek között élt az Úr Jézus, és ahogy ő közöttünk munkálkodott, úgy kell élnie benned is Jézusnak. Te kell legyél az ő temploma. Ahogy ő az Atyaisten temploma volt, úgy kell légy te a Jézus Krisztus temploma a földön. Vajon tudatában vagyunk-e annak állandóan és szüntelenül, hogy a Krisztus temploma vagyunk? Ennek a tudatában élünk. És felemeljük-e szavunkat bármi ellen, ami meg akarja ezt az állapotunkat, ezt a templom létünket változtatni, hogy mi ne legyünk az Isten temploma, hogy mi ne legyünk a Szentlélek temploma. Tiltakozunk ellene? És mondjuk-e a tiltakozásunkban, hogy nekem is templommá kell lennem, hogy az én életemnek is ez a célja és az értelme, ahogy az Úr Jézusé. És nem akarom, hogy bárki is elszakítson ettől a létállapottól, létformától. Olyan jó lenne, kedves testvérem, hogyha tudatosulna bennünk minden nap reggelén, hogy az Isten temploma vagyunk, és eszünkbe jutna minden nap estéjén, hogy mi az Úristen temploma vagyunk. Mert ez egyszerűen vigasztalás, és ugyanakkor erőforrás is a számunkra. A kérdés tehát az, hogy élhet-e bennem az Úr Jézus Krisztus? Folytathatja-e az én templom létemben az ő földi életét, munkásságát? Szolgálhat-e az Úr Jézus az én testemnek templomában másoknak? Ő szolgál én bennem? Vagy én teszek, amit tehetek és tenni tudok? Ez a kérdésünk tehát, hogyan tudatosul mindez mi bennünk? A kereszténység, drága testvérem, nem templomba járást jelent, hanem templomként járást e világon. Nem csak templomban lételt jelent, hanem templommá lételt is jelent a kereszténységünk. A templomlétel nem csak magamra vonatkozik, nem csak a személyemre, hanem a másik emberre is érvényes. Annyira, hogy ezen még a bűnös lét sem változtat semmit. Azért olvastam fel a Biblia olvasás során, az istentisztelet elején ennek a bűnös nőnek a történetét, mert Jézus meglátta a templomot abban a bűnös asszonyban, aki a Simon farizeus házában a könnyeivel mosta az Úr lábát, és a hajával törölte meg az Úr lábát. Mások köztük Simon farizeus is csak egy szajhát látott benne. De Jézus látta az ő éppen általa újjáteremtett új szívét. Sőt, már az atya templomát szemlélte abban az asszonyban az Úr Jézus. Gyönyörködött annak a bűnbánó asszonynak a templom voltában. Gyönyörködött az Úr Jézus, ahogy a teremtéskor is gyönyörködött az emberek fiaiban, úgy gyönyörködött Jézus annak az asszonynak a templom voltában. Mi képesek vagyunk erre? Van-e ilyen látásunk? Van-e ilyen tudásunk a másik ember felől? Ház és hajlék tehát még a bűnös ember is. Ezt erősíti Jézus példázata, amit a tisztátalan lélekről mondott. Így szólt, mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, de nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamban, ahonnént kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve és fülékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat önmagánál, és bemenvén ott lakozik, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is, tanította az Úr Jézus. Figyeljünk oda! Figyelj oda! Kié ez a ház? tisztátalan lélek azt mondja, hogy az én házam. A modern ember, a posztmodern ember is azt mondja, hogy a testem az enyém, az én birtokom, az én tulajdonom, én azt teszek a testemmel, amit akarok. És ez döbbenetes, ez a testünkről és önmagunkról való gondolkodás. Ebben a gondolkodásban ott van, hogy ha nekem úgy tetszik, akkor a magzatot a testemen belül megölhetem, mert a testem az enyém, azt teszek a testemmel, amit akarok. És az Úr Jézus is azt mondja, hogy ez az ember, ennek az embernek a teste az enyém, az én templomom. Hárman mondják tehát azt, hogy ez a ház az én házam. A gonosz lélek, a tisztátalan lélek, te magad és az Úr Jézus. Hárman veszekednek feletted, hogy kié ez a ház. Ezért figyelj oda, kié a ház. Ha a tisztátalan lélek is azt mondja róla, hogy az enyém, ha te is azt mondod, és ha az Úr Jézus is azt mondja, kinek van tehát igaza ebben a birtokvitában? Jézusnak, aki azt mondja, hogy a vérem árán megvásárolt tulajdonom, kinek van igaza? A bitorlónak, aki a gonosz lélek, vagy te, mert esetleg éppen úgy érzed, hogy te azt tehetsz, amit akarsz. Sok múlik azon, hogy benned e birtokvita kinek a javára dől el. Sok múlik rajtad. Boldog, aki teljes szívvel hiszi és vallja, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Református keresztényként. Ez a te hitvallásod. Úgyhogy tudod, hogy kié a tested. Tudnod kell. A bűnös asszony története a mindenható Úr missziós parancsa. Tehát, vagyis ennek a történetnek az üzenete egy missziós parancs a számunkra. Ébresszen föl végre ez az ige, hogy nem csak te, hanem a másik ember is a Krisztus temploma, a Krisztus háza és a mennyei atya hajléka. A másik ember is. Akiről te lehet, hogy úgy gondolkozol, mint Simon farizeus. Mert Simon farizeus hogy gondolkodott a rozasszonyról? Hát, hogyha ő volna a nagy proféta, akkor tudná, hogy az az asszony egy szajha. Lehet, hogy te is így gondolkodol a másik emberről. De ne feledd, ez a másik ember is a Krisztus hajléka. Még ha így is gondolkodol róla, mint ahogy Simon farizeus gondolkodott erről az asszonyról. Igen, az atya hajléka, az öreg ember, akit bedobnak az öregek otthonába, nem áll teher és nyűg, és az Isten temploma a gyerek is, a fiatal, a beteg, az éhező afrikai, és a jólétben eltunyult nyugati, a megvetett, a visszataszító, a kívánatos és vonzó, a bölcsességéért kívánatos, és az egyszerűségéért megvetendő ember is az Isten temploma, a bombanő, a csábító, a sármos férfi, az is a fele barátod férje, a fele barátod felesége is az Isten temploma, a te testvéred, a feleséged, a férjed is az Isten temploma, a férjed is az Isten temploma. Így kellene ránézni, vagy fölnézni rá. Ő a Krisztus háza, akinek te az Isten szín előtt örök hűséget fogadtál. És a feleséged is a Krisztus temploma, akinek Isten szín előtt te örök hűséget fogadtál. Ő az Isten háza. Úgy bánsz vele? Úgy nézel rá? Krisztus háza a testvér, a rokon, az anyós, a menny, a vő. És Ágoston ennél is tovább megy, azt mondja, Isten a fele barátban adta önmagát. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt vagyunk az élő Isten háza. Együtt. Olyan jó, amikor úgy néznek rád, mint aki Isten háza vagy. Megtisztelnek. Olyan jó, mikor megtisztelve tekintenek ránk. Hát, hogyha ez nekünk jó érzés, akkor miért ne adnánk meg ezt másoknak is? Olyan nehéz. A magunkéból adunk? Nem a magunkéból adunk. Az Istenéből adunk. Megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ezt az igét ott olvassuk, amikor az Úr Jézus megtisztítja a jeruzsálemi templomot, és kiűzi a kufárokat, a pénzváltókat, az állatokat. Ott írja az írás ezt, hogy az én házamhoz való féltő szeretet emészt engem. Ezért cselekszik az Isten templomáért az Úr Jézus. Az a kérdés itt. És most. Csak a 46 éven át felépített kőházért aggódott volna Jézus? Őszintén. A követ miatt aggódott Jézus? Nem. Nem a kövek miatt aggódott. Legkevésbé a kövek miatt aggódott az Úr Jézus. Hanem te miattad aggódott. És a te testvéred miatt aggódott. Én miattam. És a barátod háza miatt. Az iránt, a ház iránt emészti őt féltő szeretet. Minden emberből való ház miatt. Ő nem nyugodt bele egyetlen ház romlásában sem. Nem nyugodott bele, pedig száma nincs gyalázók gyalázásai hullotta Krisztusra. Nem csak én miattam, hanem még én általam is. Az én és a te házadnak ezt a gyalázkodó romlását magára vette. Hogy fölépítse a te új házadat, és az én új házamat, azt a dicsőséget, azt a romolhatatlant, az erőnek házát, és a szellemi hajlékot. És ő ezt véghez vitte, testvérem. És hogyha Jézus nem adta fel, amikor meglátta a bűnös nő romlását, nem adta fel, sőt, amikor meglátta az én romlásomat, nem adta fel, akkor én sem nyugodhatok bele, embertársam, a barátom, a testvérem, a gyermekem, a férjem, a feleségem, a népem, az egyházam, a gyülekezetem romlásába nem nyugodhatok bele. Nem törődhetek bele abba, hogy nem mennek jól a dolgok. Istennek, a mennyei atyának egyetlen üdvössége van. Egyetlen egy üdvössége van Istennek. Nincs kettő, három, egy. Egy darab, egyetlen egy. Hasonlóképpen egyetlen ház van. Egyetlen anyaszent egy ház van. Krisztus és az ő féltékenyen emésztő szerelme. ő senki iránt nem közömbös. Ugyanazzal az emésztő szerelemmel jön hozzám, hozzád, hozzánk, amilyen emésztő tűzzel megy, vagy ment kezdetben az ő népéhez. De így közelítő mindenkihez. Ahhoz a társunkhoz is így közelít, akit mi elfelejtünk, leírunk, kiközösítünk, megvetünk, átnevezünk mindenfélének, csak hogy ne kelljen szembesülni vele, ne kelljen találkozni vele, megnevezzük őt, kikerüljük. De Jézus hozzá is ugyanezzel a szeretettel megy. Ő tehát nem változik. És miért van ez így? Mert neki csak egy üdvössége van. Egy. Ahova nem mehetsz be a te testvéred nélkül. Már a Biblia első lapjain ezt a tanítást halljuk az Úrtól. A Kain és Ábel történetében. Nem ismétlem, nem mondom el a történetet, nincs rá idő. A mennyországba a te belépőd, a te testvéred. Kain eltépte a belépőjét, amikor megvető gúny tárgyává tette öcsét, Ábelt, majd megölte. Ábel viszont a halálba is magával vitte az ő testvérét, hasonlóan ahhoz, ahogy István vértanú vitte magával az ő gyűlölő testvéreit a mennyei atyához. Mert István úgy imádkozott, atyám, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És amikor ebben az imában így állt az Isten szín előtt, akkor ő magával vitte az Isten szín elé azokat, akik őt megölték, gyűlölve meggyilkolták. Ő magával vitte a testvéreit, a mennyországba, a belépőjét. Kain nem így csinálta. A József történetéről is prédikáltam hosszú sorozatot, és tudjuk az József történetét. József nem válhatott volna Egyiptom urává a testvérei nélkül. A testvérei viszont nem kaphattak volna életet József nélkül. Mert Istennek csak egy üdvössége van. Nem úgy van, hogy Istennek van egy üdvössége József számára, és aztán van Istennek egy másik üdvösség esetleg a testvérei számára. Nincs ilyen. Egy üdvösség van. A zsidókhoz írt levél egyik legkeményebb tanítása az, hogy az ószövetségi szentek nem jutnak teljességre az újszövetségi üdvözültek nélkül, és fordítva. És az Isten újszövetségi népe nem teljesedhet ki a Krisztus ószövetségi egyháza nélkül. Egymásra vagyunk utalva. Csak egy Krisztus, egy üdvösség, és csak egyetlen egy nép, egyetlen egy egyház van. Ez a mi reformátori hitvallásunk az egyházról, amikor azt mondjuk, hogy hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Ezt hisszük és valljuk meg, testvéreim. Nincs két anyaszent egyház, vagy 10, vagy 100, vagy 1000. Egy, ami az igaz üldözőké, tehát nincs olyan, hogy van egy egyház, ami az igazaké. Aztán egy másik, ami ki tudja, hogy kié. Egy van, ami az igaz üldözőké, és még egy, ami az igaz üldözötteké. Ilyen egyház nincs. Ez már kettő volna. Az első keresztény egyház nem kaphatott volna erőre az öldökléstől lihegő, de bűnbocsánatot nyert Saul nélkül. Ez Pál apostol régi neve. Saulusból nem vált volna Pál apostol, a megbocsátó és érte imádkozó Ananiás, vagy az érte könyörgő, majd az őt befogadó damaszkuszi gyülekezet nélkül. Testvéreim, ha mi lennénk a damaszkuszi gyülekezet most, és lenne egy Saul, aki fölírta volna a nevünket egy fekete listára, és elvitte volna, és feljelentett volna azoknál, akik a halálunkat akarják. Gondold el! Akkor te befogadtad volna őt, és fölengedted volna erre a szószékre, hogy prédikáljon neked? Mert erről van szó. Megengedted volna neki? Erről van szó. És mi olvasnánk ma Pál apostol leveleit, ha damaszkuszi gyülekezet nem fogadja be Pál apostolt? Kérdezem tőletek. Ugye, hogy nem? De nem ez történt. Hanem az, hogy kiimádkozták az Istentől ennek az embernek az üdvösségét. És megtért. És Pál apostol lett. És fölment a damaszkuszi szószékre, és hirdette a Krisztust. Ez történt, mert az Istennek csak egy üdvössége van. És ebbe az egy üdvösségbe nem lehet bemenni Pál apostol nélkül. Vagy az egyházat gyűlölő és üldöző Saul nélkül. Nem lehet bemenni, csak vele együtt. Így hát mi marad, amit tennünk kell, az, hogy kiimádkozzuk azt az embert, hogy megtérjen, és az Istené legyen. És akkor folytathatnám, hogy Ananiás neve ismert lenne számunkra Pál neve nélkül. Nem is hallanánk róla, hogy volt Damaszkuszban egy Ananiás, aki imádkozott, aki rátette a kezét Saulra, és visszajött a látása. Nem is hallanánk róla, nem tudnánk semmit róla. Pál üdvössége tehát Ananiás, és Ananiás üdvössége pedig Pál. Vajon könnyű volt Ananiásnak szembenézni a gyilkosával? Megérinteni őt? Könnyű volt befogadni a házába? Azt, aki azért jött, hogy a börtönbe és a halálba vigye? Könnyű volt neki? Te megtennéd? Nem volt könnyű. Ereje felett volt, de ő nem adta föl. Ananiás nem adta föl. És azért nem adta föl Ananiás, mert az Úr Jézus nem adta föl. És az Úr Jézus mondta Ananiásnak, hogy azt az embert fogad be, mert tervem van vele, eszközöm ő, nagyjá teszem, és az evangélium hirdetőjévé lesz. Jézus beszédének engedelmeskedett Ananiás, aki azt mondta neki, hogy imádkozzon az üldözője szabadításáért. És a hegyi beszédben pontosan ezt tanítja nekünk is az Úr Jézus. Imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek és üldöznek, vagy minden gonosz hazugságot mondanak rólatok. Imádkozzatok értük. Isten országába, Isten országlásába, Isten uralkodásába, királyságába, erőfeszítés által jutunk be. Ananiás tehát erőfeszítés gyakorolt, és erőt kapott, erőt vett Krisztustól. A hit és engedelmesség erőfeszítésében gerjesztett benne erőt a Szentlélek. Az erőfeszítés maga az erő. Ha nincs hit, nincs erőfeszítés. Ha pedig nincs erőfeszítés, nincs erő sem. Ha fizikailag megerőlteted magad, kimerülsz. De a szellemi életben, ha a hit erőfeszítésével gyakorlod magad abban, amit az Úr parancsolt neked, akkor megújul az erő, akkor erőt kapsz az Istentől. De kéred-e Istentől ezt az erőt feletti erőt, hogy adjon neked életet, hogy betöltsed a küldetésedet. Nem adhatja meg csak hogyha elfogadod az erőpróbát, de amikor elfogadtad, akkor azon az úton jársz, amin Ananiás is, és be tudod fogadni azt, akit Isten már megváltott és újjáteremtett. De esetleg mi még nem tudunk róla. Egy utolsó gondolattal szeretném ezt a bizonyságtételemet bezárni. A Jób történetével kapcsolatos. Jóbról azt tudjuk, hogy ő az Ószövetség nagy szenvedője. És tudjuk, hogy Isten próbálta őt meg. Volt három jó barátja, akik meg akarták vigasztalni, de ebből a vigasztalásból nyomorúságos vádbeszédek lettek, és csak gyötörni tudták Jóbot. A történet végén azonban Isten megharagudott erre a három vigasztalóra, és megbüntette őket. És azt mondta Jóbnak, hogy csak akkor veszem le rólam a büntetésüket, hogyha te imádkozol velük együtt. Csak akkor adott Jóbnak 7-szeres áldást az Isten, és boldogságot, gyógyulást és megújulást, minek utána könyörgött a barátai és a testvérei életéért, hogy ők kegyelmet találjanak és bocsánatot. Azok a testvérek pedig csak akkor nyertek bocsánatot, miután áldozatuk mellett Jobbal együtt könyörögtek üdvösségükért. Csak akkor jött az áldás. Miért? Hát azért, testvérek, Istennek csak egy bocsánata van, csak egy üdvössége van, csak egy egyháza van. Hát ezért. Ha valaki fogságba visz, olvassuk a Biblia utolsó lapjain, fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite, mondja az írás. Isten Krisztusban egybeszerkesztette a bűnösök egyetlen üdvösségét, mert az üdvösség a bűnösöké. Áldozat és áldozó, inkvizítor és mártír, kínozó és megkínzott, megfigyelő és megfigyelt, feljelentő és feljelentett, áruló és elárult, fogságba vívő és elhurcolt, mind helyet cserélnek a Krisztus hatalma alatt. Fölhúzzák egymás cipőjét, megkóstolják egymás szenvedését, hogy végül Krisztusban egyetlen közös és boldog üdvösségük legyen. Krisztus műve a szentek békességes tűrése. Ez az ő műve. A tűrésnek ebben az erőfeszítésében születtetik, éltetődik és vitetik győzelemre az egyház. Az egyház nem születik, hanem Krisztus szüli meg azt, Isten teremti meg azt. Krisztus mindaddig munkálkodik, míg az utolsó ellensége is a lába zsámolyává nem lesz. És az elvégeztetett hatalmas szózat, dicső himnusza az Atyaisten trónját körül nem öleli. Hogy az örökké valóságot az üdvözülők hangja töltse be. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy az erő feletti útat mutattad meg nekünk, a szentek békességes tűrését, az erőpróbát, mely erőt gerjeszt bennünk. Köszönjük, hogy a közben járó imádságra buzdítasz bennünket. Köszönjük, hogy fölrázod elaludt lelkismeretünket, hogy ne törődjünk bele és ne nyugodjunk bele a másik embertársunk a templom romlásába, hanem könyörögjünk hozzád, hogy megújítsad az életünket, hogy föltámasszál bennünket, hogy élő gyülekezetté formálj, teremtsél bennünket, hatalmad szava a te ígéd által. Bocsáss meg nekünk, mennyi édesatyánk, amikor nem tudjuk meglátni embertársunkban a templomot, a te templomodat. És bocsáss meg, Urunk, hogy nem ebben a tudatban élünk, hogy a te templomod vagyunk, és nem ronthatjuk meg a te templomodat, nem szentségteleníthetjük meg a te templomodat, mert az a tiéd, Urunk, az a te hajlékod. Könyörülj meg rajtunk, hogy templomtudatunk legyen önmagunk felől, az embertársunk felől, sőt, az ember felől is, akit nem szívlelünk, nem kedvelünk. Könyörülj értünk, könyörülj rajtunk, hogy úgy tudjunk közben járni a te megváltottjaidért, a te kiválasztott népedért, ahogy a szentek tették, ahogy Ananiás is példát mutatott nekünk, ahogy az ős gyülekezet mártírjai tették, ahogy az előttünk járók tették, Urunk. Kérünk, hogy bocsássad el számunkra, nekünk, te szent lelkedet, a bölcsességet, az erőnek lelkét, a szeretetnek lelkét, az irgalmasságnak lelkét, Urunk, hogy általa éljünk, hogy általa szolgáljunk e testben, te neked és a mi atyánknak, a Szentlélek közösségében, örökkön örökké. És add, Urunk, hogy ne nyugodjunk bele, és ne törődjünk bele, hanem közben járhassunk gyermekeink életéért, az unokáink életéért, a szeretteinkért, a családunkért, a barátainkért, a szomszédainkért, a munkatársainkért, mindazokért, akikkel kapcsolatba kerülünk életünk során, mindennapjaink során. Segíts ebben, mennyi édesatyánk! És írd a szívünkbe a mai igének tanítását, azt a tanítást, amit te mondasz el, amit talán el sem hangzott, de mégis te a szívünkbe tudsz írni, azt pecsételd meg bennünk. A Szentlélek által, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.